A saját megítélésed, illetve szakmai tudásod alapján a jelenleg rendszeresített arcfelismerő rendszerek, amiket egyébként a rendőrség is használ, mennyiben megbízható, vagy mondjuk úgy, hogy mekkora hiba százalékkal dolgozik az alapján, a két eset kapcsán, amit ugye itt a média is megszellőztetett. Hogyan látod ezt?
Hadd idézzek fel egy saját történetet, ami itt a társasházunkban történt, amikor egy teljesen vadidegen ember gyógyszer hatása alatt betévedt, és a rendőrök szedték össze, nem tudták, hogy kicsoda, úriember nem tudta megmondani, hogy ő kicsoda, előkerült az azonosításhoz használatos fényképezőgép, aminek a segítségével megpróbálták a központi nyilvántartásban levő fényképek alapján beazonosítani, hogy ő ki. Ugye ez az azonosítás abból a szempontból nagyon egyszerűnek tűnik, hogy ott volt nagyjából 30 centire a fényképezőgép, illetve a kamera az illetőtől, és maga a találat is egészen jól mutatta, hogy a kicsoda kettő különböző arcot adott fel a rendszer, és ebből kellett valamilyen módon megmondania az ott levő rendőrnek, hogy a két illető közül vajon ki az, aki ott ül vele szemben egy karnyújtásnyira. Ebben az történt, hogy a 6 darab rendőr, aki körbevette az úriembert, tippelgetek, hogy a fénykép, ami a központi nyilvántartásban van, és az előttük levő meglehetősen rossz állapotban levő úriember között ki a hasonlóság, majd hát eldöntötték, hogy az egyik jobban hasonlít a fényképre, vagy egyik fényképre jobban hasonlít az úriember, mint a másikra. Ez mutatja azt, hogy hol is van tulajdonképpen az arcfelismerő kameráknak és az arcfelismerő rendszereknek a határa. Ugye ezek gyakorlatban úgy működnek, hogy minden magyar állampolgárról, hivatalból van egy fénykép, amit a személyi igazolványunkhoz vagy az útlevelünkhöz csináltatunk, ez már egészen kicsi gyerekkortól nagyon sok esetben rendelkezésre áll. Ezeknek az arcoknak megvan a maga jellegzetessége, ami alapján nagyon nagy biztonsággal meg lehet mondani, hogy ki is szerepel az adott kameraképen, viszont ez nagyon sok mindent befolyásolja, tehát így jellemzően valószínűségekkel szoktak dolgozni. Tehát a konkrét esetben valószínűleg volt egy kamerakép, ez a kamerakép valószínűleg egészen jól használható volt ahhoz, hogy összevessék a nyilvántartásban, és a nyilvántartás valószínűleg kidobott 1, 2, 3, 4, 5, ki tudja, hogy mennyi lehetséges gyanúsítottat, akik közül a valószínűleg a leginkább valószínűsíthető gyanúsított volt az, akivel szemben eljárást kezdeményeztek.
Na most azért megkérdezem tőled, hogy az iménti eset, amit te említettél, annak ismerjük a találati pontosságát?
Pontosan nem láttam természetesen, hogy mi van a rendőrök előtt, de azt szokták mondani ilyenkor, hogy valahol 70 és olyan 91% közötti hasonlóság az, amire általában a rendszer ki tud dobni valamiféle találati arányt. Azért egy 3/4-es, tehát egy 75%-80%-os hasonlóság már egészen nagy valószínűséget jelent. Tehát itt sosem biztosra mennek, ráadásul van egy csomó olyan egyéb tényező, ami ezt a találati arányt ronthatja. Környezeti fényektől kezdve a felbontáson át, az arcszörzet, az esetleges később megszerzett tetoválások, sebek, ezek mind-mind tudják csökkenteni a valószínűséget, de az arcnak és az arcról alkotott képnek mindig vannak olyan biometriai jellegzetességei, amik azért eléggé magasra szokták tenni ezt a fajta találati arányt. Mondom, függően attól, hogy éppen milyen minőségű a képet, lehet egészen magas 90% fölötti valószínűség is.
70% vagy a 75%-os pontosság azért talán nem föltétlenül elegendő. Nem indokolt az, hogy az ilyenfajta beazonosítás, arcbeazonosítás mellé még más bizonyítékokat is gyűjtögessenek?
Hát a legegyszerűbb bizonyíték gyűjtés az olyankor az, hogyha valakivel szemben gyanú merül föl, akkor meg kell kérdezni, hogy ott volt-e. Tehát nagyon nem mindegy, hogy ez egy gyanúsítotti kihallgatás, vagy például egy tanú meghallgatás volt, mert egészen más a kettőnek a jogi megítélése már, amennyire én a jogban járatos vagyok, és egyáltalán nem biztos, hogy effektív meggyanúsítás történt. Ugye amikor egy bűncselekményt elkövetnek, akkor a rendőrségnek a feladata az, hogy minden lehetséges nyomot összeszedjen, minden lehetséges tanút meghallgasson, és minden lehetséges szálon keresztül el tudjon jutni oda, hogy ténylegesen gyanúba tudjon keverni valakit, és a gyanú alapjául szolgáló bizonyítékokat be tudja terjeszteni az eljárás elindításához. Egy kamerafelvétel az mindig csak egy lépés, egy első lépés egyébként nagyon sok esetben, hogy valami nyomon esetleg el tudjanak indulni. Nyilván abban az esetben, hogyha a gyanú mögött mondjuk a tanúvállomás azt mondja, és hiteltérdően azt mondja, hogy hát lehetetlen volt, mert az illető például egy teljesen másik városban volt az adott időpontban, és erre vannak olyan bizonyítékok is, csak hogy mondjak egy másik digitális bizonyítékot, például a telefonja információi alapján, bázisállomás információ alapján ténylegesen egy másik helyen volt, akkor az meglehetősen gyengíti annak a valószínűségét, hogy valójában tényleg ő volt az elkövető.
Végül is akkor itt a bizonyítási kötelezettség kinek a részéről áll fenn?
Hát itt ugye mindig a rendőrség a feladata bizonyítani, és ez alapján történik a vádemelés. Tehát itt az eredeti sajtóhírben lehet, hogy nem pontosan használták azokat a jogi terminológiákat, amiket ilyenkor kell. Az ártatlanság vélelme pontosan addig megillet mindenkit, amíg ennek az ellenkezőjében nem bizonyosodik. Már pedig ugye az ártatlanságot az csak a bíróság tudja kimondani, hogy valaki nem ártatlan. Nyilvánvalóan egy jogi eljárás során azokat a bizonyítékokat, amivel a egyik oldal ügyész és mögötte a rendőrség megpróbálja bizonyítani azt, hogy ténylegesen az elkövető mondjuk az volt, akinek állítja, a másik oldalon pedig lehet ezzel ellentétes bizonyítékokat behozni, de a bizonyítási kényszer ugye mindig a vádlónál van.
Véleményed szerint az, hogy arcfelismerőt használt a rendőrség, ez személyiségjogi sértést jelenthet?
Egyáltalán nem, hiszen pontosan meg van határozva a kamera használatnak a lehetőség az Európai Unióban és így Magyarországon is, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatóság nagyon régóta határozza meg azokat a kereteket, amin belül mondjuk kameraképeket lehet gyűjteni. Tehát ennek megfelelően mondjuk a közterületen készült kameraképek, ezek lejárás során felhasználhatóak. De például, hogy visszatérjek a társasháznak a példájára, mondjuk az a kamera, ami a társasházban van kirakva, házon belül, az hiába rögzíti folyamatosan, hogy mi történik a lépcsőházban, az például a lakó nem nézheti meg, csak is kizárólag a rendőrség kérésére, adatkérésére lehet kiszolgáltatni ezeket a képeket. Úgyhogy egyáltalán nem vagyunk a megfigyelő állam kínai értelemben vett tömeges megfigyelésnek az időszakában, de az nem azt jelenti, hogy amúgy ne lennének mindenhol ott kamerák olyan szinten, hogy a rendőrség ma már Magyarországon is például rutinszerűen használ drónokat mondjuk köztéri videófelvételekhez, hiszen ez nagyban megkönnyíti a bűnmegelőző, illetve a bűnöldöző munkát is.
Hát ugye ezeket használják például különböző felvonulások, tüntetések, tömegmegmozdulások esetén is.
Abszolút így van. Ennek a jogosultsága és ennek a másik oldalra felhasználása az, ahol ezek a bizonyos demokratikus fékek és ellensúlyoknak meg kell jelennie. De azért hozzá kell tenni, hogy egy kicsit a nyugat-európai terrorcselekményekre emlékszünk, azért például azzal, hogy a rendőrség folyamatosan figyeli a tömeget, azzal mondjuk például olyan visszaéléseket, olyan terrorakciókat is meg tud előzni, időben ki tud szűrni, amikre máshogy nem lenne lehetőségem. Tehát amikor a kamerára és a megfigyelésre, mint egy ellenségre tekint a közvélemény, akkor azért egy picit a másik oldalát is célszerű ilyenkor figyelembe venni, hogy ez nem csak és kizárólag ellenünk lehet, hanem kimondottan mondjuk a tömegek biztonságának az érdekében.